ami segítségünk, bűnbánati esténk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét János evangéliuma 18. részéből, a 28. verstől olvasom a 31-ig. Pilátus ekkor kijött az épület elé, és megkérdezte, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták, ha ez nem volna gonosztévő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik, vegyétek át ti, és ítéljétek el ti a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek, nekünk senkit sincs jogunk megölni. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által megvalljuk neked egészen őszintén, hogy életünkhöz hozzá tartozik az ítélet. Hozzá tartozik a hétköznapokban, amikor látunk valakit, vagy valamit, akkor rögtön megszületik felőle a mi döntésünk. Vagy felemeljük, vagy bátorítjuk, vagy pedig elengedjük és elveszítjük. Ítélettel mérjük gyermekeinket, és ítélettel mérjük családtagjainkat, ítélettel mérjük a körülöttünk lévőket. És bevalljuk neked egészen őszintén, hogy mivel mi ítélünk, ítéletünk sohasem lehet objektív, hanem mindig benne van a mi tudásunk, benne van a mi véleményünk, benne van az előzményeknek a sokassága. Éppen ezért nincsen sohasem két azonos ítélete ennek a világnak. Ítélkezünk, hiszen a polgári rend is ezt mondja, hogy dolgainkért számadással tartozunk. Ítéletek ellen fellebbezünk, azt mondjuk, ez nem történhet meg. Urunk, ítéletünk tárgyává lett a bűn is. Megdöbbenünk, amikor látjuk, hogy úgy tűnik már a mi világunk megítélte a bűnt, és nem foglalkozik vele. Elhanyagolhatónak gondolja, kiiktathatónak véli. Rabjává leszünk így. A bűn eszenciája pedig, a bűn összefoglalása, a halál. És Urunk, te is ítélni jössz. Most megítélni a mi életünket, döntéseinket. Ítélni jössz Jézus Krisztusban. És ítéleted igaz, megfellebbezhetetlen. És ítéletedben ott van a te szereteted és kegyelmed is. Mert nem akarod a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ítéleted életünk utolsó percéig ezt szolgálja, igazságot pedig Jézus Krisztus keresztje. Amen. Testvéreim, készüljünk majd az ige hallására, de előtte énekeljük a héten tanult 350. énekünket. Most először hangszerrel énekeljük el a 350. húsvéti dicséretünknek első versszakát. Énekeljük most hangszer nélkül a 350. énekünknek első versszakát, utána pedig hangszerrel majd az elsőt és a harmadikat, tehát most hangszer nélkül az első versszakot.
Feltámadt a mi életünk, vihar méltón énekeljünk, Úr Krisztus.
Istenünknek igéjét olvasom még, János evangélium a 19. részéből, a 8. verstől a 10-ig. Amikor ezt Pilátus meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust, honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá, nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Amen. Kedves testvérek, tegnap este egy picit belepillantottunk János evangéliuma 18. részével kezdődő elfogadás történetbe magunk is átléptük a Kedron patakot, részesei lehettünk Júdás árulásának, a gyalázatnak, és követtük Jézust egészen a főpap udvaráig, látva Péter árulását. És hallottuk a történetnek végén azt, amire utalt a mi énekünknek szerzője is, hogy Jézus nem csak szembesít, nem csak tükröt támaszt és tükröt ad, hanem vigasztal is, ahogyan megjelent Péternek, és azt kérdezte tőle, vigasztalólag kérdezte tőle, szeretsz-e engem? A napokban olvastam, lehet, hogy ti magatok pedig hallottátok református félóránknak az egyik képét, a szószoros értelembe vett képét, amely a tükörről beszélt, és elmondja a szolgáló lelkipásztor, vagy leírja, hogy a tükör az sokszor megzavarja az embereket, nem szeretnek belenézni, mert esetleg egy olyan kép tekint vissza belőle, amely képet az illető nem szeretne látni. Inkább a torz tükröket szeretjük, azokat a torz tükröket, amelyek abba az irányba változtatják a képet, amelyben saját magunk előnyösebb tulajdonságait látjuk. De bele kell néznünk a tükörbe, mondja az igehirdető, és hadd vegyem át tőle én magam is ezt a gondolatot. Meg kell pillantanunk magunkat, és meg kell pillantanunk Isten igazságát. De azt is elmondja az igehirdető, hogy a tükör nem csak szembesít bennünket a mi dolgainkkal, hanem a tükörnek van egyfajta védő szerepe is. Pszichológiai vagy pszichoszociális vizsgálatok mutatták ki, hogyha az ember tükörben látja a saját maga tetteit, akkor kevésbé követi el azokat. Egy konkrét példát is leírt a lelkipásztor testvérünk, hogy azt mondta, hogy kevés az, hogyha az ember fogadkozik egy-egy tekintetben, hogy ezt vagy azt vagy amazt nem fog tenni. Például tudok olyan testvérünkről, aki már ezerszer elhatározta, hogy ő nem eszik csokoládét. Nem azért nem eszik csokoládét, mert hogy megvonná magától az édességet, hanem azért, mert a cukorbetegség határán van, és neki ez egy fontos döntés volna, hogy ne egyen csokoládét, és mindig küzd vele, mert lopva bemegy a spejzba, és úgy jár, mint az egyszerű lelkipásztor, aki a gyermekei után csak az üres papírt hozza ki, és perel utána velük, hogy ha már megetted, akkor a papírt is kihozhattad volna. No, azt mondja ez a kutatás, hogyha az ember ezt viszont saját maga előtt látja, tehát hogyha tükörben látná a mozdulatot, hogy bemegy és kivontja a csokoládét, és beleharap, akkor kevésbé követi el mindezt. Nos, kedves testvérek, a bűnbánati alkalmak azok ezt a tükröt szolgálják. Egyrészt szembesítenek önmagunkkal, másrészt pedig arra bátorítanak bennünket, hogy a későbbiekben, ami bűnként jelent meg az életünkben, azt megbánva letehessük, és többé ne kísértsen minket. A mai alkalommal kilépünk Kajafás udvarából, és megérkezünk Pilátushoz. Megérkezünk a polgári kihallgatásnak a helyszínére. Izrael vallási vezetői előtt Jézusra megszületett az ítélet, meg kell ölni. Méltó a halálra. Mi szükség van itt még tanukra, mondják. Megszaggatják ruháikat, megvonják tőle a közösséget. Az ítélet az ítélet, halál. Tervük pedig az, hogy Pilátusnál elérjék, hogy az az ítélet, amelyet ők maguk hoztak meg, az megegyezzen a polgári hatóságnak az ítéletével. És nem csak, hogy kimondassék Jézus feje fölött, hogy méltó a halálra, hanem azonnal a lehető legrövidebb időn belül végre is hajtsák ezt. Tudjuk, hogy a zsidó egyházi vezetőknek, vallási vezetőknek nagyon sok mindent megengedett a római birodalom. Sok mindenhez volt joguk, önállóságot élveztek. Tulajdonképpen a római hatóság a leigázott népekkel kapcsolatban mindig szerette alkalmazni, hogy valamifajta szabadságot, látszólagos szabadságot enged mindazoknak, akik onnantól kezdve adófizetői lettek Rómának. De kényesen ügyeltek arra, hogy lázadás ne történjen. A lázadás nélküliséget hívja a történelem Pax Romanának, a római békének. Ez az önkormányzatiságban, a dolgoknak a külső engedékenységében jelent meg. Nem véletlen, hogy Jézus perében is a Sanhedrin, a 70-eknek a tanácsa az, amelyik meghozza az ítéletet. Egy önkormányzati testület mondhatnánk. De egyetlen egy joga, egy kicsiny kérdőjelet teszünk azért ide, de hivatalosan egyetlen egy joga nincs ennek az önkormányzatiságnak, mégpedig az, hogy valakit kivégezzenek, megöljenek. Nem lehet. Legalábbis itt és most nem léphetik át ezt a Rubikont, ezt a folyót a vallási vezetők. Vannak más esetek, amikor igen. Azt tudjuk, hogy valamikor felvállalják, gondoljunk csak ugyancsak János evangéliumában olvasható parázna asszony történetére, amikor meg akarják kövezni. Nincs kezükben pallosjog, mégis valakit meg akarnak kövezni. Hogy gondoljunk arra, akit meg is köveztek, István vértanúra, akit ugyancsak Isten káromlás miatt ítélnek halálra, de már nem viszik a polgári hatóságok elé, hanem végrehajtják rajta az ítéletet. Most azonban kényesen ügyelnek a rendre. Kényesen ügyelnek a Pax Romanára, Róma békéjére. Pilátusnak kell kimondani azt, hogy halálba adja. A zsidó vezetés kimondta a vádat. Meg kell halnia. Mire figyelmezted bennünket ez a vád? Most arra, kedves testvérek, hogy Jézus nem csak szeretetet fakaszt az emberben, hanem az ő jelenléte sokszor gyűlöletet is. Olyan gyűlöletet, amely képes átmenni tömeghisztériába. Gondoljátok végig, virágvasárnap egy félreértett messiás tudatból, hogy Jézus mellett kardoskodnak az emberek, néhány nappal később pedig már beül a szívükbe a gyanakvás, és beül a szívükbe a gyűlölet, beleül a szívükbe a hisztéria, beleül a szívükbe az a rettenet, méltó a halálra. Azt szoktuk mondani, hogy az ilyen gyűlölet vak gyűlölet. És először ez a vakság a gyűlölettel párosulva nem mást ér el, mint a vallási vezetőket. Azokat, akik a legszigorúbb előírásoknak is szeretnének megfelelni, azokat éri el, akik messiás után kiáltanak, megváltó után kiáltanak, felkent után imádkoznak, és nem látják meg Jézusban, hogy megérkezett. Vakká lesznek, gyűlölik, és a gyűlölet előbb-utóbb agresszióvá válik. Harag, gyűlölet, depresszió, agresszió. Ez a bűn útja. Ez nem a pszichológia leírása, olvassátok csak el, Kain és Ábel történetét, egyen egészül még ez ki, irítséggel, az irítségből következnek ezek a dolgok, amelyeket elmondtam. Irítség, harag, gyűlölet, depresszió, miért forgasztod le a fejedet, mondja Isten Kainnak, és utána agresszió. Hagyom csak el testvérét. Nagyon rövid időn belül az ősbűn folyamata, annak minden lépése megkísérti a vallási vezetőket is. Meg kell halnia Jézusnak. Ágoston, a híres egyházatya, amikor ezt a helyzetet értékeli, akkor nagyon józanul a következőt mondja. Ó, szentségtelen vakság! Persze, beszennyeződtek volna egy házban, amely másé volt, és nem szennyeződtek be egy büntény által, amely az övék volt. Féltek, hogy tisztátalanná lesznek egy idegen bíró pretóriumában, és nem féltek, hogy tisztátalanná lesznek ártatlan testvérük vére által. Íme a vakság mindig ez. Kínosan ügyelni arra, mondja a vallási vezető, semmi kompromitáló ne jelenjen meg rólam, semmi kompromitálóba ne fotózhassanak le, ne vehessek részt, még beszennyeződök, de részt vesz a gyilkos indulatban, Jézus kivégzésében. Megveti egyszer az egyiket, pogán, nem megyek be a házába, nem vállalok vele közösséget, hitetlen, és nem veszi észre, hogy a vére rászáll, és az ő utódaira. Azt mondja más, egy angol teológus, nem Pilátus házának falai tisztátalanok, hanem a ti szívetek. Megvet titeket az Isten messzelt falak. Iszonyodtok a vér érintésétől, mert tisztátalanná tesz, közben pedig keresztre veritek az egyetlen igazat. Hátborzongató, amikor az ember vakká lesz. És hányan öltik magukra ma is ezt a köntöst? A legrosszabbat, a valláskodásnak a köntösét. Minden felé azt mutatjuk, azt mutatják, hogy tökéletesek, az Úr előírása szerint élünk, miközben ott lakik bennünk a gyűlölet, mert egyszer csak tettek ki, növi ki magát. Félelmetes, hogy a vakbuzgó emberek ténylegesen azt gondolják, hogy csak az számít bűnnek, csak az fertőzi meg őket, ha beteszik lábukat Pilátus házába. Döbbenet. El kell, hogy gondolkodjunk mi magunk is, akiknek nincs semmilyen eszközük, nincs semmilyen egyházi, legfőképpen polgári rendtartásba vetett külső igazgatásuk, amellyel a másikat megítélhetnénk. De vajon nem esünk-e ebbe a hibába? Az ilyen jellegű ítélkezésnek a hibájába. Tudjátok, ennél van egy döbbenetesebb is, hogy amikor valaki ebbe a hibába esik, akkor nem veszi észre, hogy a hazugságot is el tudja fogadni. A vakbuzgó emberek sokszor tényleg azt gondolják, hogy a hazugság, amely pillanatnyilag segíti őket, segíti az ő gondolkodásukat, az bocsánatos bűn. Nem az. Istennel nem jár együtt a hazugság. Nem lehet vele kibékülni. Nem lehet beengedni. Nem lehet azt mondani, hogy a mi falainkon, a mi várunkon, a mi egyházunkon belül megengedhető a hazugság. Nem lehet megengedni egy keresztény embernek, hogy belül csak azért is kompromisszumot kössön a hazugsággal, mert úgy gondolja, hogy ezt most le kell nyelni. Hány emberi élet tört már bele ebbe? A vakbuzgóság hazugságába. Emlékeztek, presbiter testvérekre nézek most, akik együtt voltunk tavaly novemberben, nem csak férfiak voltak ott, hanem nők, amikor Molnár Róbert fóton a következőt mondta egy lelkipásztor gyermeknek a visszaemlékezését, amikor megkérdezte tőle az apja, hogy fiam, te nem akarsz-e lelkipásztor lenni? Akkor azt mondta, hogy nem, mert én nem tudok úgy hazudni, mint te, apám. Nem tudok úgy hazudni. Úgy hiszem, hogy ez nagy belső kritikája a lelkipásztor nemzedékeknek, ma élőknek, ma szolgálóknak, de engedjétek meg, hogy azt mondjam, hogy nem csak a lelkipásztoroké. Az övéké is, elsődlegesen az övéké is. De hány és hány esetben jelentett már elfordulást Istentől, Krisztustól, a keresztény ember belső meghasonlottsága, ami a hazugság. Nem játék ez. Azért nem játék, mert János mondja azt, hogy van valaki, aki hazug volt, kezdettől fogva a hazugságnak az atya. És nem véletlen, hogy a hazugság atya, a sátán belopja magát Júdás életébe, Júdás szívébe. Ez a hazugság mondatja ki azt az egykoriakkal és a maiakkal Jézusnak meg kell halni. Lassan, de Isten segítségével bizonyosan megérkezünk a terített asztalhoz. Ez a mi igénk, ami bűnbánati alkalmunk most oda vezet bennünket, figyelmeztet, hogy milyen vaknak lenni, és milyen hazuggá válni. És figyelmeztet arra, hogy mindez nem csak az egyénnek a felelőssége, és nem csak az egyénnek a dolga, hanem látjuk, hogy ez a fajta indulat, ez a bűnös belső indulat, ez emberi életeket is elsodor, magával ragad. Hisztériává válik. Üvöltenek és ordítanak az emberek tőle. Mi mindig megdöbbenünk, amikor ilyenről értesülünk. Egyre többet, és egyre többet hallunk most erről a repülőgép szerencsétlenségről, amivel következett. Nincs rá magyarázat. Talán az elmúlt napnak a többlete, az utolsó, ha lehet, hogy nem is az utolsó, de még egy cseppje a keserűségnek, a gyűlöletnek, a halálnak, a bűnnek, a haragnak, az volt, hogy most már azt is elárulták, hogy nem csak, hogy kopogott a pilóta a repülőgépnek az ajtaján, nem csak az hallatszott, hogy dübögött, most már nem csak azt hallják a mikrofonban, hogy ordított, hogy engedj be, hanem azt, hogy az emberek üvöltenek és sikoltanak a gépen. Mert tudják, hogy meg fognak halni. Az egyik oldalon jogosan. Mi mindannyian megdöbbenünk ezen. Ezen az úton. Közben pedig látjuk és tudjuk, hogy a hisztéria ugyanehhez vezet. Nem feltétlenül egy repülőgépen, nem feltétlenül egy szerencsétlenségben, hanem az életben. A bűn ugyanezt tudja gerjeszteni. Ugyanezt, ezeket a dolgokat üvölteni tud, kedves testvérek, amikor Jézus keresztre feszítésénél ott állnak, és egyöntetőleg kiáltják azt, hogy feszíts meg. No, az ugyanilyen reakció. Ugyanennek a következménye. Ugyanígy a bűnnek a hatása. Mert ki lehet azt mondani nagy szájjal, hogy vére szálljon ránk és utódainkra, és rászáll. Kedves testvérek! A ma este arra bátorít bennünket, hogy a legrejtettebb dolgaink, a legkeményebb szívünk, a legnagyobb konokságunk, amelyik abban nyilvánul meg, amit József Attila mond, tudom, hogy nincs bocsánat. Most ez arra vezet bennünket, hogy tanuljunk Jézustól megbocsátani. Tanuljuk meg. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézus mondja ezt. És a Jézusban bízó tanítvány is ezt mondja, amikor repülnek felé a kövek. Atyám, bocsáss meg. Add, hogy én is meg tudjak bocsátani. Add, hogy ne befelé rombanjak. Add, hogy ne hisztériázzak. Add, hogy ne folytson meg engem az én bűnöm. Hogy ne legyen bennem gyűlölet. Add, hogy rendezzem azt, ami ma még rendezhető. Amihez nincs késő. Rendezzem magamban, rendezzem azt, amikor ellenet török, amikor téged akarlak kiiktatni, kivenni az én életemből, és rendezzem az én embertársammal. Amen. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által bűnbánatot tartani mindig a legnehezebb. Mert a bűnbánat tartáshoz tükör kell, melyben meglátom magamat. A szembesítés pedig a legfájdalmasabb. Köszönjük, Urunk, hogy most mi nem másra kell, hogy mutassunk, hanem saját vétkeinkre. Engedd meg, Urunk, hogy mindazt, ami a gyűlölet forrása bennünk, azt most eléd tegyük le. Add, hogy munkálkodjék bennünk Krisztus keresztjének érdeme. Add, hogy valóság legyen a bűnbocsánat. Add, hogy mi magunk ne azt a példát kövessük, amit az adós szolga történetében elénk adsz, hogy akinek mindent elengedtek a 100 dénárért, folytogatja a másikat, add, hogy mi is elengedjünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért, minden tagjáért. Különösképpen imádkozunk hozzád azokért, akik vívódnak, akik harcolnak, tusakodnak saját magukban, hogy a melletted való döntést meghozzák. Urunk, a te keresztet felkavar. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Imádkozunk azokért a családokért, akiknek friss a sebük, a veszteségnek a sebe. Imádkozunk hozzád, Urunk, Jézus Krisztus a távol lévőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, egyházunk egészéért, ne engedd, hogy a hazugság belopja magát a te egyházadba, mert az már nem a te egyházad. Add, hogy a hazugság ne lopja be magát a mi családunkba, személyes döntéseinkbe, személyes életünkbe, mert akkor már nem a te tulajdonod vagyunk. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, betegeinkért. Könyörgünk a holnap utáni szolgálatokért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünket keressük meg, a 338. dicséretünk lesz. Lelki próbáimban Jézus légy velem.
Jézus légy velem.
áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra, omázzon, holnap találkozhatunk este 6 órakor.